A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versszakát énekeljük el, mint a szép híves patakra. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten dicsőítését a 254. dicséretünk első 4 versének eléneklésével, minden koron áldom az én Uramat. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának a soron következő szakaszából, a 8. fejezet 18. versétől a 22. versig terjedő szakaszból.
Amikor Jézus látta a nagy sokasságot maga körül, úgy rendelkezett, hogy menjenek a túlsó partra. Ekkor egy írástudó ment hozzá, és azt mondta neki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. Jézus így felelt: a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova lehajtania. Egy másik tanítványa pedig azt mondta neki: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. De Jézus azt mondta: kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, és hálás a szívünk, hogy az egész elmúlt héten velünk voltál, és most elhoztál ide bennünket, hogy meghallhassuk a te szavadat. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy arról szólsz hozzánk, hogy hogyan kövessünk téged. Megmutatod az utat is. Nem csak felszólítasz, hanem mellettünk állsz, és segítesz ezen az úton, hogy hogyan kell téged követni. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor eltérünk ettől az úttól, amikor mi más felé szeretnénk menni, nem arra, merre te irányítasz bennünket. Kérünk, bocsáss meg ezt nekünk, és taníts most arra, hogy hogyan kell téged helyesen követni, hogy mi a helyes út. Taníts most bennünket, és légy itt közöttünk, add, hogy meg tudjuk érteni a te szavadat, amely szól hozzánk. Amen.
Üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 54. fejezet 9. verséből. Mert úgy teszek, mint Noé idejében. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Amen. A 246. dicséretünk 4. versét énekeljük el: Ó Szentlélek, kérünk tégedet. Egyetlen verset emelek ki az előbb felolvasott szakaszból, Máté evangéliumának 8. fejezetéből a 22. verset. De Jézus így szólt hozzá: kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Amen. Foglaljunk helyet. Az imádságban már szóba került, hogy a mai délelőtt alkalmával Jézusnak a követéséről fogunk beszélni. Ez a követés nagyon fontos mindannyiunk számára, akik itt vagyunk a templomban. azzal a bizalommal vagyok a testvérek felé, hogy azért járunk a templomba, mert szeretnénk követni Jézust, talán már régebb óta követjük őt. Mindazonáltal hasznos lesz, hogyha ebben az igében egy kicsit elmerülünk, és talán valakinek éppen arra van szüksége, hogy meglássa, hogy ő valójában tényleg követi Jézust, vagy még nem. Ha követi Jézust, akkor teljes szívvel követi-e őt, vagy van valami, amit esetleg még nem adott át neki. Merüljünk hát el ebben az igében. Kezdjük rögtön az elején, azt olvassuk a 18. versben, Jézus meglátta maga körül a sokaságot. Ezzel kapcsolatban állapítsuk meg, mondjuk ki a tényt, hogy Jézus körül régen is és ma is mindig ott látható egy sokaság. Az evangéliumokat olvasva azt látjuk, hogy amikor Jézus megérkezett valahova, akár egy faluba, akár egy városba, szinte még be sem tette a lábát a kapun, már is oda csődült egy egész tömeg. Mindenki őt szerette volna látni, mindenki őt szerette volna hallani. Némelyek annyira elkötelezettek voltak, emlékezzünk vissza egy némely igen különleges történetre, voltak, akik megbontották egy háznak a tetejét, és onnan lógtak be, úgymond Jézus elé. Volt olyan, aki oda kiabált Jézushoz, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, itt vagyok, szeretnék veled találkozni. Tehát Jézust így fogadták a településeken. Amikor elhagyta ezeket a településeket, akkor pedig utána csődült a nép. Ugye végigolvastuk a hegyi beszédet. A hegyi beszéd úgy kezdődött, hogy Jézus a tanítványaival együtt felment egy hegyre. Ők úgymond csak maguk között szerettek volna lenni, 13-an. Jézus nekik szeretett volna egy tanítást elmondani. De amikor körülnézett, úgymond visszanézett, hogy kik vannak ott, akkor azt látta, hogy ott van még egy tömeg is, akik követték őt a különböző településekről. Tehát sokaság vette Jézust körül egész életében. És azt lehet mondani, hogy ez a mai napig így van. Körülbelül 7 milliárd ember él ezen a földön, és ebből kicsit több mint 2 milliárdan azt vallják, hogy ők Jézus követői, keresztények. Ez a szó, hogy keresztény, ezt jelenti krisztusi, Krisztus követője. Ilyen sokan azt állítják, hogy ott állnak Jézus körül. De most nézzük csak meg a saját országunkat. 3 évvel ezelőtt, 2011-ben volt egy népszámlálás. És ez az alkalom lehetőséget adott az embereknek arra, hogy nyilatkozzanak a vallásukról. Nem volt kötelező. Mégis nyilatkoztak. És 80-85-90% azt mondta, hogy ő keresztény. Valamely keresztény felekezetnek a tagja, magyarul Krisztus követője. Tavaly, körülbelül ebben az időben arról kellett nyilatkozniuk az embereknek, az elsős és ötödikes szülők gyermekeinek, hogy erkölcstanra vagy hittanra járjon a gyermekük. És mindenki számára meglepetés volt, de az ország több mint 50%-a úgy nyilatkozott, hogy inkább hittanra. Magyarul ma is azt mondhatjuk, hogy Jézust tömegek veszik körül. A kérdés azonban az felénk is, és mindenki felé, aki úgymond ebben a sokaságban valahol ott áll, hogy milyen szívvel áll ott. Ugyanis Jézus körül kétféle ember van. Vannak olyanok, akiket csupán megérintett valami abból, amit Jézustól hallottak. Ők a megérintett emberek, a megérintettek csoportja. Hát rengeteg ilyen ember van, aki valamiért betévedt a templomba, és hallott valamit, amiről úgy érezte, hogy ez most nagyon szól hozzá, most egy kicsit megnyugodtam tőle. Vagy éppen egy temetésen hallottam egy igét, és attól kicsit megvigasztalódtam. Vagy van egy ismerősöm, egy mély hitű keresztény ember, olyan jó vele lenni, hát valamit én is most már sejtek ebből a Jézusból. De azokat, akik csak úgymond meglettek érintve, hát ezek az emberek nem feltétlenül jutottak előrébb a hitben. Ők egy ideig ott vannak Jézus közelében, aztán már nincsenek. És van egy másik csoportja az embereknek, akiket pedig úgy lehet nevezni, hogy ők Jézus követői, akik árkon bokron át követik az Urat. Pál apostolnak van egy ilyen mondása, hogy legyetek az én követőim, amit persze így folytat, hogy amint én is Jézus követője vagyok, de Jézus tulajdonképpen ezt mondja mindannyiunknak, legyetek az én követőim, ne csak megérintett emberek, ne csak egy pillanatra találkozzunk, legyetek az én követőim, ez a cél. Látjuk tehát a tömeget, tudjuk, hogy vannak megérintett emberek, és vannak követők, és a mai délelőtt során ennek a két különböző csoportnak egy-egy tagjával fogunk találkozni. Mind a két csoportból egy-egy ember beszélget Jézussal. Először egy írástudóval találkozunk, aki így szólította meg Jézust, Mester, követlek téged, bárhová mégy. Hát ha valaki ezt a mondatot meghallja, akkor azt mondja, hogy ebben minden benne van. Így szólítja Mester. Hát kit szólítottak Mesternek abban az időben? Hát tulajdonképpen a rabbikat. Azokat, akik nagyon nagy tudású emberek voltak. És ha valaki így szólított egy másik embert, arról elismerte, hogy te sokkal okosabb vagy nálam. Te az Isten követe vagy. Tőled van mit tanulni. Követlek téged. Annyira fontos, hogy tőled tanulhassak, hogy még arra is hajlandó vagyok, hogy áldozatot hozzak. Elhagyom a magam megszokott életét, és vándorútra kelek veled. Ott leszek a közeledben, hallgatlak téged, figyellek téged, és tanulni fogok tőled. Bárhová mégy, nem is csak úgy elindulok veled, hanem elmegyek veled bárhova, olyan helyekre is, amelyekre önmagamtól egészen biztos, hogy nem mennék el. Mert magamtól nem tetszene, de veled, érted, megteszem ezt az utat. Ez az írástudó egy ilyen hitvalló mondat után méltán számíthatott arra, hogy Jézus azt mondja neki, hát jár a keblemre, és akkor induljunk. És mit mondott neki Jézus? Hát különösnek tűnhet, de visszautasította őt. Miért utasította vissza? Azért, mert ugye Jézusnak van egy különleges képessége. Ez a különleges képessége pedig az, hogy ő nem csak látja az embereket, úgymond az arcukat, nem csak hallja a szavaikat, hanem ismeri a szívüket is. És amit ennek az embernek a szívében látott, az nem tetszett neki. Hát mit látott ennek az embernek a szívében? Egyrészt és mindenek előtt nyereségvágyat. Jézust sokan közelítették meg úgy, hogy szerettek volna tőle valamit kapni. Nem csak úgy, hogy most gyógyíts meg, ha akarod, meggyógyíthatsz. Tehát nem egyszerűen csak rábízták, hogy most megajándékozol-e engem, vagy sem. Hanem sokan úgy mentek hozzá, hogy itt vagy te, és most mindent megadhatsz nekem, mindent. És én azért jövök, hogy adj is meg nekem mindent. Hát ezen a napon, amikor az írástudó odament Jézushoz, és a közvetlen előtte lévő napokon elég csodálatos események mentek végbe. Jézus olyan gyógyításokat hajtott végre, amelyekről korábban talán még csak nem is hallottak az emberek. Vagy ha hallottak, az valami nagyon legendás, a múlt ködébe burkolózó dolog lehetett. Jézus meggyógyított egy leprást. Hát a leprát abban az időben nem tudták meggyógyítani. Ma már meg lehet, de abban az időben nem lehetett. Ha valakit elkapott ez a betegség, az szépen lassan, vagy hát talán volt, aki gyorsabban is, de leépült. elszáradt, kikerült a társadalomból, egészségügyileg leromlott, és előbb-utóbb jóformán magányosan és megkeseredetten meg kellett halnia. És egy ilyen embert Jézus egyszer csak visszahozott az életbe, testileg, lelkileg. Azt is olvastuk, hogy meggyógyította a kapernaumi százados szolgáját. Egy idegen századosnak, talán szintén idegen nemzetiségű szolgáját. Nem is akárhogyan. Ott sem volt. Rá sem tette a kezét, rá sem nézett. Nagyon távol lakott ez a százados, nagyon távol feküdt, úgymond betegen ez a szolga, és Jézus azt mondta, hogy legyen a te hited szerint. Ezt mondta a századosnak, gyógyuljon meg a te szolgád. És azt olvassuk, hogy még abban az órában meggyógyult. Azt is olvassuk, hogy meggyógyította Péternek az anyósát, aki nagy betegen feküdt, nagy láza volt. És egyik pillanatról a másikra elhagyta őt a láz. Hát ilyet sem tudtak abban az időben végrehajtani. Zárójeles megjegyzés, ugye lelkész körben van egy ilyen vicc, talán így jobban megmarad nekünk a történet, nem a humor kedvéért mondom el, csak azért, hogy megmaradjon a történet. Ugye találkozunk Péternek a tagadásával később. És megkérdezték Pétertől, hogy miért árultad el Jézust. Illetve ma sokszor így teszik fel a kérdést, hogy vajon miért árulta el Péter Jézust. És vannak, akik erre azt mondják, hogy hát azért, mert meggyógyította az anyósát. Biztos vagyok benne, hogy ez nem így volt, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez ilyen családon belüli viccek általában inkább ellentétes hatást érnek el. A másik embernek a lebecsüléséhez vezetnek nagyon sok alkalommal. Én biztos vagyok benne, hogy Péter, mint Jézus követője, valóban szerette az anyósát. És ilyen értelemben ez is egy csoda volt, hogy valaki ennyire fontosnak tartja, elhívja Jézust, ez a Jézus pedig egy pillanat alatt el tudja venni tőle a lázat. És azt is olvassuk, hogy Jézus meggyógyított különböző úgynevezett tisztátalan lelkektől gyötört embereket. Ugye itt egy nagyon különleges helyzettel állunk szemben. Itt nem egyszerű betegségekről van szó, hanem olyasmiről, aminek valamiféle szellemi eredete van. Valamiféle ördögi megszállottság, valami olyasmi, aminek akár az agyban van az eredete, tehát nagyon különleges, abban a korban különösen is kezelhetetlen betegség. Természetesen ezek ma is ugyanúgy kihívást jelentenek, és ugyanúgy kezelhetetlenek. Hát ezekről a gyógyulásokról ez az írástudó mindent tudott. Hallott róla, egy részüket még saját maga is látta. És amikor odament Jézushoz, és Jézus beletekintett az ő szívébe, akkor azt látta, hogy ez az ember azért jön, hogy nyerjen tőlem valamit. Talán azt, hogy ő is mindig egészséges maradjon. Talán azt, hogy mindig fiatal maradjon. Talán azt, hogy az én közelemben híressé váljon a neve. Úgymond felszedje azt a tudást, amivel aztán végül ő maga is híres tanítóvá válhat. Ez az ember nyerni akar valamit tőlem. Nem engem szeret. Azt szereti, azt szeretné, amit tőlem kaphatna. Mit látott még ennek az embernek a szívében? Úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy mit nem látott ott? Jézus nem látott ennek az embernek a szívében igazi áldozatkészséget. Jézus követve az ember sokszor kerül nehéz helyzetbe. Ezt Jézus így fogalmazta meg, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Jézus maga sokszor került ilyen helyzetbe. Ugye járta az országot, nem volt lakása úgymond minden egyes településen. Nem tudta kifizetni a szállodát. Jézusnak sokszor, úgymond, az utcán kellett aludnia. Jézust nem vették körül, úgymond, hatalmas pártfogók. sokszor kifejezetten üldözték. Miből élt Jézus? Hát adományokból. Olvasunk bizonyos helyeken az evangéliumokban arról, hogy voltak, akik támogatták őt. Különösen asszonyokról olvasunk, akik úgymond a vagyonukból szolgáltak neki. Tehát Jézusra nem várt egy dicsőséges út ezen a földön, abból élt, amit kapott. És ha nem kapott, akkor úgymond az utcán kellett aludnia. Ez az írástudó azt bizonygatta, hogy ő minden áldozatra kész. De Jézus tudta, hogy ez nem igaz. Ez az ember a társadalom megbecsült tagja. Ez egy nagyon jó körülmények között élő ember. Talán el tudja képzelni, hogy mit jelent a nyomor, de valójában még sosem találkozott vele személyesen. Ez az ember két napig sem tudná őt követni. Ha mégis követi valaki őt a gazdagok közül, akkor annak az embernek a szívében már egy komoly változás végbe ment, de ennek az embernek a szívében még nem. Tehát nyereségvágy volt az ő szívében, és hiányzott az áldozatkészség. Ezért utasította őt vissza Jézus. Hát mi van a mi szívünkben? Talán mi is dédelgetjük ezt a nyereségvágyat. Mi is úgy gondoljuk, hogy úgymond az imádságaink által Jézust egyfajta áldás automatává varázsoljuk át? Bedobom az imádságot, és kijön valami helyette? Azonnal kibékülök a feleségemmel? Ilyen egyszerű? Azonnal kapok egy jó állásajánlatot? Nem lesz devizatartozásom? Hogy Jézus így működik, hogyha én elkezdem őt keresni, akkor ő rögtön megjutalmaz engem ilyesmivel? Ez az ő kötelessége? Bevallom, hogy sokszor mi lelkészek is, mintha ezt sugallnánk. Különösen is evangelizációkon. Mintha arról szólna a dolog, hogy fogadd el Jézust, ez a fő üzenet, és akkor utána minden rendbe jön, abszolút minden. Mintha csupán arról lenne szó, hogy itt át kell gondolni jól egy szerződést, ha megéri Jézussal menni, akkor menjünk vele, ha meg nem éri, akkor meg ne menjünk vele. Mintha csak a nyereség vágyra játszanánk rá. Van bennünk áldozatkészség? Vagy csupán addig megyünk Jézussal egy úton, amíg úgymond nem sérti az érdekeinket, amíg az nekünk kényelmes. De amikor Jézus azt mondja, hogy hát ez bizonyos áldozatokkal jár, akkor már rögtön elválunk tőle. Ha Jézus azt mondja, hogy tegyük le a büszkeségünket, akkor azt mondjuk neki, hogy köszi, ennyi elég volt. Vagy azt mondja nekünk, hogy tegyük le az erőszakosságunkat, hagyjunk fel a hazudozással, akkor nekünk most már elég volt. Amikor azt mondja, hogy vállaljunk bizonyos nehezebb körülményeket, akkor ennyi elég volt? Ennyi lenne az áldozatkészségünk? Mit lát Jézus a szívünkben? Ugye azt mondtam, hogy az Úr visszautasította ezt az embert. Most inkább hadd fogalmazzam úgy, hogy átmenetileg visszautasította őt. Hogy később mi lett, azt nem tudom. Azok az emberek, akik így közelítenek Jézushoz, úgymond egy ilyen megérintettséggel rendelkeznek, azok ebben a pillanatban még nem lehetnek Jézus követői. De lehet, hogy később azok lesznek. Nem azt mondta Jézus, hogy tűnj a szemem elől, és soha többé meg ne lássalak. Azt mondta, hogy a rókáknak barlangjuk van, stb. Mintha azt mondta volna, hogy ezt gondold még át. Ismerj meg engem jobban, és később majd visszatérünk erre a kérdésre. Másodjára egy tanítvány szólította meg Jézust. Nem tudjuk, hogy ki volt ez a tanítvány, azt sem, hogy melyik körből származott, hogy a 12 közül, vagy a 72 közül, esetleg egy még tágabb körből származó tanítvány. Az a lényeg, hogy valaki, aki már valamilyen szempontból Jézushoz tartozott. Azt mondta neki, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. Hát erről a mondatról is azt lehet mondani, hogy mindent elárul. Legalábbis első ránézésre. Mintha azt mondta volna, Jézus, te fontos vagy nekem, de az apám még fontosabb. Egészen más, mint amit az írás tudó mondott. Az írás tudó szinte esküdözött égre földre, ajánlkozott, mindenét felajánlotta. Ez az ember pedig azt mondta, hogy hát az apám fontosabb. És ahogy az előbb csodálkozhattunk Jézusnak a válaszán, úgy most is csodálkozhatunk, mert ezt az embert viszont bátorította. És őt is azért bátorította, mert látta a szívét. És amit ott látott, az előző példával ellentétben tetszett neki. Mit látott tanítványa szívében? Hát először is őszinte szeretetet. Ez a tanítvány már régebb óta ismerte Jézust. Hogy pontosan hol tartunk Jézus szolgálatában, hogy mennyi idő telt el az ő fellépése óta, azt nem tudjuk, de ugye most látva az evangéliumoknak a felosztását, hát lehet, hogy már egy jó év is eltelt azóta, hogy Jézus fellépett. Ez a tanítvány talán már egy éve vele jár, ott van a közelében. Ez a tanítvány tudta Jézusról, hogy számára az Istennel való kapcsolat, illetve annak a hirdetése mindennél fontosabb. Sokkal fontosabb, mint a csodák, amik miatt általában az emberek annyira lelkesedtek. Ezt a tanítvány nem lehetett megtéveszteni. Ő a lényeget látta, és hozott is áldozatot Jézusért. Mert valóban látjuk rajta, hogy bizonyos értelemben, ha csak sokszor egy időre is, de ott hagyta a családját, egy-egy hétre, egy-egy hónapra, és Jézussal vándorolt. Tehát ez a tanítvány valóban szerette Jézust, őszintén szerette Jézust. Mit látott még benne az Úr? Felelősségérzetet. Tudta, hogy ez az ember nem csak magára gondol, nem csak úgy él a vágyainak, hanem van benne egy erkölcsi tartás. Tudja, hogy sok mindenért az Isten felelőssé tette őt, többek között a családjáért. Amit ez az ember mondott, az erről árulkodik. Előbb hadd menjek el, hogy eltemessem az apámat. Hát ugye nem arról van itt szó, hogy az apja már ott fekszik a ravatalozóban, és csak ki kell kísérni őt a temetőbe. Feltehetően még nem halt meg, még volt hátra jó néhány éve. De bizonyára öreg volt. Talán már nem tudott a földeken dolgozni, talán már nem tudta megkeresni a betevő falatját. És azt mondta, hogy hát uram, nekem nem az a feladatom, hogy gondoskodjam az én szüleimről, hogy amíg még élnek, addig hozzájuk vagyok kötve, de amikor már meghaltak, akkor úgymond minden időmet neked adhatom. Nem erről van szó? Uram, engedd meg, hogy ezt tegyem. Jézus ezt a tanítványt elkezdte bátorítani. Mit mondott neki? Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak eltemessék saját halottaikat. Ez egy nagyon különös mondás a Jézusnak. Hadd kezdjem azzal, hogy mit nem jelent ez a mondás. Jézus nem azt akarta, hogy ez a tanítvány ettől a pillanattól fogva már ne érezze magát felelősnek a szüleiért. Ugye Jézus több helyen beszélt a szülők iránti felelősségről. Ahol például valaki próbált kibújni ez alól a felelősség alól, és azt mondta a szüleinek, hogy hát nem tudok nektek segíteni. Nektek már nincs pénzem, mert úgymond azt az áldozatra szántam, az Istennek való áldozatra. Az ilyeneknek azt mondta Jézus, hogy ezek hazug módon járnak el. És hogy tulajdonképpen a szüleink iránt való szolgálatunk, akár anyagi szolgálatunk, az egyben Istennek való szolgálat is. Magyarul Jézus nem mondhatta ennek az embernek, hogy felejtsd el ezt a felelősségedet. Még csak azt sem akarta, hogy ez az ember szembe kerüljön a saját családjával. Ugye manapság lehet hallani szektákról, akár még Magyarországon is. Most csak azért nem mondok bizonyos kisegyházakat, mert még a végén beperelnek engem, és akkor abból nekem bajom lesz. De Magyarországon is vannak ilyen gyülekezetek, mondjuk így, magukat hívőnek nevező gyülekezetek, akik szembe állítják az embert a családjával. És azt mondják, hogy te ide tartozol, és ez az elsődleges otthonod, és ezt olyan szinten érvényesíteni kell, hogy menj szembe még a családoddal is. Jézus ezt sem akarta. Tehát a felelősség és a család iránti szeretet az Jézus számára fontos volt. Mi az, amit ő ki akart fejezni ezzel az igen erőteljesre sikerült mondásával? Azt akarta kifejezni, hogy az ő követése egy nagyon komoly elköteleződést jelent. Őt követni azt jelenti, hogy ő a legfontosabb. Fontosabb még a családnál is. Ha valaki azt mondja, hogy a szüleim a legfontosabbak, és Jézus csak utána következik, akkor ez az ember bizonyos értelemben halott. Ezt nagyon egyértelműen állítja az ilyen emberről a Biblia. Lelki értelemben az ilyen ember halott, akinél nem Jézus az első, az lelki értelemben halott. És az ilyenekről el lehet mondani, hogy igen, a halottak eltemetik a saját halottjaikat. A lelki halottak a fizikai halottakat. Ugye Jézus nem mondta azt, hogy ne gondoskodj a szüleidről. Nem mondta azt, hogy most ne szaladj haza. Ez egy általános kijelentése volt Jézusnak. Hagyd, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Számodra én legyek az első, és kövess engem. Tehát Jézus látta, hogy ez a tanítványa nem tökéletes. Mégis azt mondta, hogy látok benned valamit, és neked bátorításra van szükséged, neked tisztánlátásra van szükséged, és ezért én ezt megteszem a te érdekedben. Gyere, és kövess engem. Hát mi van a mi szívünkben? A mi szívünkben lát Jézus őszinte szeretetet? Eszembe jutott Jézusnak és Péternek a beszélgetése. Amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy szeretsz engem? És Péter háromszor elmondta, hogy szeretlek téged. Te mindent tudsz, és tudod, hogy szeretlek téged. Hát mi is el tudjuk ezt mondani az Úrnak, pironkodás nélkül, hogy tudod, hogy én őszintén szeretlek téged? Amikor másokkal beszélgetünk, nem itt a templomban, hanem a környezetünkben, nem hívő emberekkel, nekik is el tudjuk mondani mindenféle szégyenérzet nélkül, hogy én nagyon szeretem Jézust. És ezt nem szemlesütve tesszük, hanem örömmel, hogy tényleg ő van itt a szívem közepén. És ez úgy áthatja a szavainkat, meg a tetteinket? Ez van bennünk? Kitárhatjuk a szívünket bátran? Jézus ezt fogott találni? Vagy inkább takargatjuk, hogy hát Uram, ezt inkább ne nézd meg. Nézd meg inkább a szolgálataimat, ott még találsz egy-két jó dolgot, de a szívemet azt inkább ne. Talál Jézus felelősségérzetet bennünk? Manapság ez olyan nagyon ritka. Régen még a nem keresztény emberek is több felelősséget éreztek. Manapság meg azt lehet látni, hogy mindenki csak magáért. Ami éppen jól esik, azt, de semmi mást. Nincsenek olyan erkölcsi elvek, amikhez ragaszkodnánk. És Jézus azt mondja, hogy az ő követőinek kell, hogy legyen felelősségérzetük önmaguk iránt, hogy rendben legyen az életem, a családjuk iránt, hogy gondoskodjam róluk, hogy segítsem őket, ahol csak tudom, a gyülekezetünk iránt, hogy ne csak látogatók legyünk, hanem igazi tagjai, építőkövei a közösségnek, a nemzetünk iránt, hogy ne csak úgy elmenjünk a többi ember mellett, hogy ne csak úgy kikapcsoljuk a híreket, hogy semmi ne érdekeljen minket, hanem tegyük fel a kérdést, hogy mit tehetünk ezért a nemzetért. Ez olyan felelősség, amit Jézus szeretne látni bennünk. Mert akkor egészséges az életünk, ha ez így működik. Tehát vannak Jézus közelében megérintett emberek, és vannak követők. A megérintett embereknek Jézus azt üzeni, hogy ezt még át kell gondolni. Ismerj meg engem jobban, és ha megismertél engem, ha tudod, mit jelent engem követni valójában, akkor hozd meg a döntésedet. Ő nem szeretne elhamarkodott döntéseket. Ugye az a házasság sem jó, ami úgy indul, hogy most hirtelen fellángoltam, és akkor irány a pap elé, és házasodjunk össze. Az ilyen Rómeó és Júlia féle szalmaláng érzelem, az sehova nem visz. abból katasztrófa lesz, abból csalódás lesz. Azt jól át kell gondolni, meg kell ismerni a másikat. Hát ha Jézust így megismeri valaki, akkor tud döntést hozni. Hogy vagy nem akarom ezt az egészet, és akkor el is megyek onnan, vagy most már tudom, miről van szó, és akkor mélyebbre megyünk. Illetve a követőknek pedig azt üzeni Jézus, hogy nem vagyunk tökéletesek, egyikünk sem az. Most nehogy azt higgyük, hogy akik itt a templomban vannak, azok mind tökéletesek. Hogy mindenkinek a szíve úgymond tele van őszinte szeretettel, felelősséggel, és nincsen egyetlen hibánk sem. Ez nem igaz. De Jézus nekünk azt üzeni, hogy noha nem vagyunk tökéletesek, a mi helyünk ott van mellette. Mindig ott van a helyünk mellette. Kövess engem, én legyek a legfontosabb számodra. És olyan jó látni, hogy azok az emberek, a tanítványok és mások is, akik ott jártak Jézussal, azok egészen más emberré lettek. Ezeknek az embereknek az élete, ha szabad így fogalmaznom, mosolyt csal még Istennek az arcára is. Mert látja ezeknek az embereknek az életét, és azt mondja, hogy na ezek igen, ezek dicsőítenek engem. Ezek nem csak úgy ott állnak a tömegben, nem állhatatlanok, nem csak a szájukkal dicsőítenek engem, hanem az egész életükkel. Ezeknek az embereknek súlya van olyan értelemben, hogy ha valaki velük találkozik, akkor itt érzi Isten közelségét. Hát kövess engem, ezt üzeni számunkra az ige, hallgassunk Jézusra, és adjuk át neki magunkat minél teljesebben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 359. dicséretünk 3. versét énekeljük el, mivel te utat nyitottál. Urunk Jézus Krisztus, megvalljuk neked, hogy nagyon önzőek vagyunk, szeretnénk mindent magunknak megszerezni, szeretnénk, ha mi lennénk a legfontosabb minden más ember számára, talán még a te számodra is, hogy ennyire különlegesek legyünk, hogy mindig az elsők, mindig a legjobb helyen. Köszönjük, hogy te nem ilyen vagy. Hogy amikor te azt hirdeted, hogy kövessünk téged, akkor nem az önzés vezet téged, hanem az igazság. Az az igazság, hogy te vagy az Isten, te vagy a mindenható, és akkor áll helyre a rend, ha valaki betagozódik ebbe a rendbe, ha elismer téged megváltójának, urának, és minden porcikájával téged követ. Urunk, köszönjük, hogy mögötted állni, körülötted állni, téged követni, mindennél jobb, hiszen a te közeledben valóban van gyógyulás, elsősorban lelki gyógyulás, a te közeledben van változás, békesség és szeretet, ami bennünk önmagunktól nincsen. Urunk, jó a te közeledben lenni, és jó téged úgy követni, hogy nem a te ajándékaidért, hanem önmagadért, hálából mindazért, aki te vagy és amit tettél értünk. Urunk, szeretnénk bevallani neked minden fogyatékosságunkat, ugyanakkor szeretnénk megvallani, hogy mégis ott van bennünk a vágy, hogy teljes egészében a tiéd lehessünk. Olyan sokszor nem tudjuk magunkat teljesen átadni neked, és talán emiatt is siránkozunk, hogy még erre is képtelenek vagyunk a hitre, az igazi elköteleződésre, hogy talán már évek óta veled járunk, de még mintha most is le lennénk maradva tőled. Urunk, köszönjük, hogy te nem dorgálsz minket ilyenkor, hanem szeretettel és segítséggel fordulsz felénk. Köszönjük a te bátorításodat, hívásodat, hogy újra és újra követésedre szólítasz fel, hogy segítséget is adsz ehhez. Nagyon kérünk, hogy ez egyre teljesebben megvalósulhasson az életünkben. Kérünk, hogy segíts elhagyni a bűneinket, régi életünket, önzésünket, és add meg, hogy valóban a te nyomodban járhassunk szorosan. Urunk, köszönjük, hogy neked át lehet adni a szomorúságainkat, próbáinkat, így hozzuk eléd azokat a gyászoló testvéreinket, akik az elmúlt héten elkísérték szeretteiket a temetőbe. Köszönjük, Urunk, hogy neked erre is van ígéreted, hogy aki veled van, előbb-utóbb megvigasztalódik, hogy te le tudsz törölni minden könnyet a szemünkre. És köszönjük neked, hogy veled járni nagyon sok rejtett, nem várt áldást is jelent. Köszönjük a te gondviselésedet, köszönjük azokat a különleges találkozásokat, eseményeket, amelyeket tartogattál számunkra. Arra hadd kérjünk, hogy tartsd meg azt a bizalmat, amit felgerjesztettél bennünk irántad, hadd tudjunk még szorosabban veled járni. Amen. Most személyes imádságainkat vigyük csendben az Úr elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket.